9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről döntött az országgyűlés. A törvényben rögzítették, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, és létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. A hivatal, amely több mint két éve, 2024. február 1-től működik Magyarországon, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beolvadással szűnik meg, de a feladatait a minisztériumnak nem kell közfeladatként ellátnia. A szuverenitásvédelmi hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek megbízatása a jogszabály hatályba lépésével megszűnik. Végkielégítésre nem jogosultak, és a hatályba lépést követő 15 napon belül záró vagyonnyilatkozatot kell tenniük. Megszűnik a hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya is, őket a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló törvényben megállapított összeg és végkielégítés illeti meg. A jogviszonyok megszűnésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket az igazságügyi minisztérium hozza meg. Csütörtökön Magyarországra látogat a Velencei Bizottság küldöttsége, hogy megvizsgálja a Sólyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását célzó alkotmánymódosítást, írja a hvg.hu. A Velencei Bizottság az Európai Tanács alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve. Sólyog Tamás elnök azért kereste meg a testületet, mert a Magyar Péter vezette kormány alkotmánymódosítással kezdeményezte az elmozdítását. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. A testület szóvivője nem közölte az Európai Hírügynökséggel, hogy Magyarországra érkezve a bizottság kivel fog tárgyalni. A köztársasági elnöki hivatal a portál kérdésére megerősítette, hogy Sólyog Tamás készen áll találkozni a bizottság tagjaival. Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel Sólyog Tamás köztársasági elnököt, akit Orbán Viktor bábjának nevezett. Sólyog Tamás a május végi határidőig nem mondott le és jelezte, hogy jogellenesnek tartja az elmozdítására tett kísérletet. Egész évben hasonló intenzitással toboroznak a vállalatok diákokat, akik átlagosan csaknem bruttó 2200 forintos órabérrel kalkulálhatnak, közölte a profession.hu. A cégek diákmunka iránti igényét egyre kevésbé jellemzi a szezonalitás. A nyári időszakot megelőző hetekben ugyanis közel azonos mennyiségű hirdetést adtak fel diákok számára az állásportálon, mint az év első hónapjaiban, és ez a tavalyi trendekkel is összhangban van. Kis Péter Alma, a profession.hu senior toborzási és kiválasztási szakértője elmondta, egyre több munkáltató tekint egész éves erőforrásként a fiatalokra. A rugalmas foglalkoztatás mindkét fél számára előnyös. A cégek gyorsan tudnak kapacitást bővíteni, a diákok pedig tanulmányaik mellett szerezhetnek tapasztalatot és jövedelmet. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát, az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és a dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park hírlevelében. A hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Minél inkább természethű lesz az itatunk, annál inkább kedvelni fogják a madarak is. A természetközeli látvány megalkotásához kiválóak a patakkövek, a sóderágy, a betelepített vízi növények, írták közleményükben. Fontos az is, hogy az itató árnyékos vagy félárnyékos helyet kapjon, mert így védhetjük a madarakat a tűző napsütéstől, és a víz lassabban párolog. Az itató olyan helyre kerüljön, ahol nem érik el a macskák, és legyenek a közelben cserjék, fiatal fák, amelyeket az énekes madarak gyorsan elérhetnek veszély esetén. Kitértek arra, hogy az itató a madarak fürdése szempontjából is lényeges eleme a kertnek, a tollazat tisztán tartása a madarak állandó létfontosságú tevékenysége. Hangsúlyozták, itatásra a legmegfelelőbb az esővíz, és amennyiben a medencének nincs átfolyása, gondoskodni kell a víz rendszeres cseréjéről.
Az időjárásról.
A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiségű csapadék hullhat. Az északi szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 39 fok között alakul, hajnalban 18 és 23 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik az Újvidéki Rádió fiatal munkatársát, Szalma Antóniát.
Amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárzelvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen. Délvidéki magyarként én így beszélek.
Aztán a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőivel beszélgetünk arról, hogy hiába most ért véget a tanév, már szeptemberre gyűjtik a tanszereket, iskolatáskákat az MRS-nél. Dobis Lucski Zsófiát kérdezem a részletekről hamarosan.
Így tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Hajnal keltett, bepakolt mindent, az útra valómat, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom, ahogy én látom. A hegy lábától vezet egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. A napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem, dobban, amerre járok, csak színeket látok, a hóban, a fagyban, menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem érdekel, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Szalma Antónia 21 évesen bemondó az Újvidéki Rádióban, ahol végre nem piszkálják azzal, hogy zárt e-vel beszél. A vajdasági lány versmondó, és videóival is találkozhatunk a TikTokon. Mit jelent neki a magyar nyelv, a versek és az, hogy délvidéki származású? Az interjút az egyik tanítványom, Vajda Noa Pálma, szegedi kommunikációs szakos egyetemista készítette.
Tudom, hogy versmondóként is tevékenykedsz. Honnan ered a versek iránti kötődésed?
Nagyon régen kezdődtek a versekkel való találkozásaim. Hát egészen kicsiként. Anya mindig olvasgatott nekem verseket, és szerintem ott szerettem meg őket. Már én is mondogattam utána, és onnan jöttek ezek, és maradtak meg. Gyűrött, harmadik lettem. Tatabányán külön díjas, többi szavaló versenyen is valamilyen eredményt általában elértem, tehát jó visszaigazolásokat kaptam. Meg hát ugye ezek nyilván valahol motiválják az embert. Nagyon sokat lehet ezáltal magunkkal vinni egy-egy ilyen versenyről. Nagyon sokszor színészek zsűriztek, és én általában a színészek véleményére nagyon sokat adtam, mert én is színész akartam lenni, és mindent megfogadtam tőlük, amit mondtak. Igazából mindenkinek, aki tud olyat mondani, amit magammal tudok vinni, és amivel tudom magamat fejleszteni, ezt mindig mindenképpen megfogadom. Meg hát mindenkit meg is hallgatok.
Van kedvenc költőd, vagy versed, vagy és versed?
Hát kedvenc költőm talán Pilinszky, illetve József Attila. Őket nagyon szeretem. És kedvenc versem Pilinszkytől a Fabula. Nagyon szeretem azt a verset. Egy annyira mély vers, ami valahogy előhoz bennem emlékeket. Nagyon érdekes. Nagyon szeretem azt a verset. Egy farkas, aki az erdőben meglát egy házat, és beleszeret a ház falába, embereket pillant meg. És amikor éjszaka lesz, akkor bemegy, és csodálatában nyitott szemmel fogott állni egész éjszaka, de hát a végén az emberek agyonverik. A versből idézek, Istenen kívül soha nem látta még senkinek őket olyan szépnek. Nagyon-nagyon szép vers, és nagyon szomorú is a vége. Egy igazi rémtörténet.
Szerinted miért fontos a mai világban, hogy a költészettel foglalkozzunk?
A versek által valahogy csak szebben tudjuk beszélni a nyelvünket, a magyar nyelvet, illetve nagyon sokat is adhat egy-egy vers, egy-egy jó gondolat. Szerintem építhet bennünket, és nem is értem, hogy miért nem foglalkoznak vele többet az emberek, vagy legalábbis szélesebb körökben. Nem tudom, nekem általában szeretgeti a lelkem, amikor olvasok egy jó verset. Nem tudom, volt már olyan vers, amit olvastam, és déjà vu-m lett. Ez nagyon érdekes volt. Tehát élmény az egész mindenképpen.
Az Újvidéki Rádió munkatársa vagy. Hogyan adatott meg neked ez a lehetőség? Hogy néz ki egy napod?
Tavaly az egyik ismerősünk mondta, hogy hát kevesen vannak a szerkesztőségben, de hogy bemondó hiány van. És akkor csak úgy mondtam, hogy ó, hát nincs is egyetem, hát akkor elmennék én is dolgozni valamit. Amúgy is biztos jó lenne. És akkor eltelt pár hónap, és hívtak. Mondták, hogy küldjem el az eredményeimet, illetve iskolát, amit fejeztem. És meg is lepődtem nagyon, hogy na hát erre nem számítottam, hogy eltelik így pár hónap, és akkor el is felejtettem, hogy én megemlítettem ezt, vagy ők megemlítették nekem, de nagyon izgatottan vártam az első munkanapomat, mert nagyon jó érzés volt kimozdulni valahova itt Újvidéken, mert hát ugye akkor az egyetemek blokád alatt voltak, így egyetemre sem tudtam járni, illetve nagyon nem is voltak barátaim, szóval nagyon jól jött a munka. Két váltásban szoktam dolgozni, van egy nagyon korai váltás, ahhoz hajnali 3-kor kell kelnem. Szeretem megadni a módját a reggelemnek. Hát 6 órakor kezdődik a reggeli műsor, és ott már olyankor bent kell lenni, és dolgozok utána egészen 2-ig. Vagy van, hogy délutáni híradó végéig. Tehát hosszú váltások. Meg nehezek, mert nehéz a koncentrációt fenntartani. Mivel óránként kell híreket adnom, a koncentrációmat is valahogy muszáj beosztanom. Mert közte meg nem igazán kell semmit sem csinálnom, hogyha éppen nem csinálok egy műsort. Szoktam műsort szerkeszteni, azt havi 1-2 alkalommal, de hát azt sem kell mindig szerkeszteni, szóval olyankor olvasok, gondolkodom az 55 perces szünetekben. Délutáni, hát az is egészen hosszú, az is 2-től 10 óráig van. Ott is már talán nehezebb, mint reggel a koncentrációmat beosztani. De talán a délutáni váltásokat jobban szeretem. Nem kell olyan korán kelnem.
És hogy nézett ki az első munkanapod?
Hát ez talán nem is az első munkanapom volt, mert itt még csak bementem megbeszélni. Talán dolgoztam valamit, de nagyon érdekes volt, mert én azt hittem, hogy rögtön bemondással, hírekkel kezdek majd, de nem, mert 2 hétig, vagy talán 1 hónapig újságíróként kezdtem, tanultam be, és emlékszem, hogy ez nagyon-nagyon nem tetszett, mert szerb híreket kellett magyarra lefordítanom, és nagyon-nagyon komplikált volt nekem. Nagyon nehéz volt. Emlékszem, hogy még sírtam is otthon, mert annyira nehéz volt, és annyira nem akartam, de hát átvészeltem, és utána könnyebb lett.
Mit gondolsz, mi a magyar nyelvű rádiózás jelentősége Szerbiában? Fontos neked, hogy magyarul szólsz a hallgatókhoz?
Igen, szerintem ennél jobb érzés, hogy itt Újvidéken, ahol egyébként viszonylag kevés magyar él, hogy itt van egy rádió, ahol csak magyar műsorok, vajdasági magyar embereket lehet megismerni, életutakat, mindent, ami velünk kapcsolatos, és ami összeköt bennünket. És szerintem nagyon fontos szerepe is van, mert sok idősebb hallgató hallgatja, és örülnek, hogy magyar nóták vannak a rádióban, illetve, hogy magyarul megy a híradó, magyarul megy minden is. És van rá igény, ami nagyon jó.
Azt mondtad, hogy bemondóként tevékenykedsz, de viszont vezettél már műsort. Milyen műsort vezettél? Vagy az hogy néz ki? Hogy kell elképzelni?
Az újévi műsort vezettem én is. Van még egy műsor, amit én is szoktam szerkeszteni. Végül is azt is vezetem. Hát mindenképpen nagyon sok tervezés van mögötte, hogy mi legyen a téma, hogy nézzen ki, hogy épüljön fel. Az újévi műsornál mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgoztunk 3-an, és így felosztottuk a teendőket. De hát így is nehéz volt, mert hát mégiscsak egyeztetni kellett az interjú alanyokkal, illetve utána járni témáknak, levezetni magát a műsort újévkor. Azt hiszem, hogy 5 óra hosszás volt, de hatalmas élmény volt újévkor ott a rádióban lenni, mert ez végül is szórakoztattunk azokat az embereket, akik egyedül töltötték az újévet. Voltak betelefonálóink, és nagyon érdekes volt megismerni ott élőben új embereket. Nem kizárt, hogy nem szeretnék egyszer ilyennel foglalkozni, csak nem rádióban.
A TikTokon is egyre többet találkozhatunk a videóiddal. Többfajta tartalmat is gyártasz, legyen szó ugye költészetről, szépségápolásról, vagy akár mindennapi dolgokról. Hogyan kezdtél el ezzel foglalkozni?
Ezzel tavaly kezdtem foglalkozni, mikor felköltöztem ide Újvidékre. Nagyon magányos voltam, nem voltak barátaim itt, és nem igazán tudtam, hogy elütni az időt. Az elejében még csak magamnak privátban vettem fel videókat, és utána elkezdtem ezeket feltöltögetni. Elkezdtem beszélni a kamerába, telefonba, megjött a bátorságom, hogy ezeket feltöltsem, és őszintén szerintem nagyon jól tettem, nagyon sok lehetőséget adott már, és folyamatosan is ad ez az applikáció. Tavaly nem gondoltam volna, hogy ezáltal új embereket ismerek meg, cégeket, illetve hogy milyen is együttműködni valakivel.
Hogyan jön az ötlet egy-egy videónak az elkészítéséhez, vagy ez hogy néz ki?
Általában ezek az ötletek csak úgy jönnek. Nagyon sokat gondolkodom, folyamatosan pörög az agyam valamin, és ilyenkor jönnek ezek az ötletek. Leülök a sminkasztalomhoz, igazából ott szoktam videókat felvenni, próbálom összerakni, hogy ezt hogyan is kellene tálalni. De hát születtek már olyan videók is, ahol nem gondolkodtam talán egy percet sem azon, hogy most mit fogok felvenni, mert inkább mentem a lendülettel, amit akkor éreztem. Nagyon nehéz jó tartalmat keresnie, amit TikTokon is lehet tálalni. Eddig is nagyon foglalkoztatott maga a nő, mint téma, a nők elnyomása. És ezeket én az elejében nem igazán mertem felvenni, mert attól tartottam, hogy hát hű, ezt most, hogyha sok ember látja, akkor be is támadhatnak, de amikor feltöltöttem az első ilyen videómat, nagy meglepetésemre nagyon sok jó visszaigazolást kaptam. Illetve azt láttam, hogy sajnos erre van igény, és a nők erre ki vannak éhezve. Mondjuk az ilyen videókat, amit így komolyabb témákban készítek el, mindenképpen utána járok, tájékozódom minden felületről, nem akarok hülyeséget mondani, illetve félek is attól, hogy egyszer hülyeséget fogok mondani, és betámadnak majd az interneten, vagy szétszednek, mert hogy ez benne van a pakliban, és ennek sajnos szerintem ez az árnyoldala, hogyha valamiről beszélünk az interneten, akkor azt mindenképpen okosan tegyük.
Vajdasági lányként mennyire hangsúlyozod ezt az oldaladat a TikTokon? Vagy fontosnak tartod, hogy az emberek tudják, hogy te Délvidékről vagy?
Én nem szoktam hangsúlyozni, volt már olyan videóm, ahol megemlítettem. Nem adok ennek ekkora hangsúlyt, viszont én nem szégyellem egyáltalán, hogy én vajdasági vagyok, sőt, szeretnék is majd olyan videót, ahol egy kicsikét jobban és többet beszélek róla, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy én délvidéki magyar lehetek. Mindig azt mondták, hogy nem szabad középzert elvel beszélni, ne csináljam, hagyjam. Viszont amikor oda kerültem a rádióba, akkor mondták, hogy miért is ne beszélnék középzárt elvel, hiszen én ezen a vidéken élek, mi ezen a vidéken élünk, ez nem helytelen. Délvidéki magyarként én így beszélek. Persze folyamatosan művelem, és művelni kell a beszédünket, de jó érzés, hogy ide születtem, így beszélhetek, ahogy most.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szalma Antóniát, az Újvidéki Rádió munkatársát hallották.
Perzseljen fel az erő, mi tudom, hogy bennem én. Küzdelem kell, küzdök még. Perzseljen fel az erő, ha volt is félelem, a világ megállhat, de én nem.
Az, aki lenni, tudom, hogy ott él bennem, mástól nem várom, hogy álmodjon helyettem.
Az, aki lennék egy orkán erejű szél, hagyom, hadd sodorjon messzebb mindennél.
Körbevesz sok arcot, ejtő gondolat, néha elbújnék inkább, de nem szabad.
El, hogy mit hozol ki abból, amit kapsz. Minél többet teszel bele, igen, annál többet adsz. A világ figyel minket, mi pedig mutatjuk. A korlátok csak szavak, és mi áttörünk rajtuk. A tűz bennem lángol, mint a forró láva. A bátorságom vezet, ez a győzelem ára. Perzseljem fel, az erő bennem lángra kap. Az élet a legszebb és legnehezebb World Cup.
Van, hogy a tűz leég, és tükör sírni lát.
Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén Budapesten. Hegedűs Zsolt közölte, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Ami nincs megmérve, azt nem tudjuk javítani, amit elhallgatunk, abból nem lesz fejlődés, amit őszintén feltárunk, abból viszont lehet tanulni. Biztonság és jobb betegellátás, fogalmazott a politikus. Az országgyűlés elfogadta az Interparlamentáris Unió rövid nevén az IPU magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot. Az indoklás szerint az újonnan megalakult országgyűlés az elmúlt 9 ciklushoz hasonlóan kinyilvánítja, hogy az IPU 9 alapító országának egyikeként közreműködik a parlamentek legrégebbi globális világszervezetének, az Interparlamentáris Uniónak a munkájában és valamennyi országgyűlési képviselő részvételével megalakítja az IPU magyar nemzeti csoportját. Az országgyűlés felkéri a házelnököt, hogy hívja össze a nemzeti csoport alakuló közgyűlését és a képviselő csoportok véleményének mérlegelését követően terjesszen elő javaslatot a nemzeti csoport alapszabályára. Az IPU magyar csoportja megtartotta alakuló ülését, elfogadta alapszabályát, valamint megválasztotta az elnököt, az első alelnököt és a további alelnököket. Az IPU magyar csoportjának elnöke Kulcsár Krisztián lett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
nincs, aki eldöntse helyettem, hogy sorsszerű vagy nem. Azt nincs, aki eldöntse helyettem, hogy sorsszerű vagy nem. Azt nincs, aki eldöntse helyettem, hogy sorsszerű vagy nem. Ez már nem kérdés a fejemben. És akkor felstugrottam, belém szállt valami jóra kész, pedig háromszor letagadtam. Csődött volt velem a józan ész, egy fűszába kapaszkodtam, és nem engedtem el semmiért, szívem köré falat húztam, de lerombolni nem olyan nehéz.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Iskolatáskákat, füzeteket, de akár körzőt és számológépet is várnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkatársai, akik már megkezdték a tanszergyűjtést a következő tanévre. Az adományokból határon túlra is szeretnének majd juttatni, így segítve például a kárpátaljai magyar gyerekek iskolakezdését. Dobis Lucski Zsófiával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk a részletekről.
Kezdjük ott, hogy szerintem a legtöbb ember, akinek vagy gyereke van, vagy tanít, vagy kapcsolódik valami módon iskolához, az most lehet, hogy elsőre felszisszen, hogy mi már tanszergyűjtésről beszélgetünk, pedig hát nem olyan régen zártak még be az iskolák, hát meg éppen ma beszéltem egy tanárral, aki mondta, hogy neki még be kell járni, és nehezményezte, hogy még nem tört ki neki a nyári szünet. Szóval, hogy túl közel van még az iskola vége, és mi már tanszergyűjtésről beszélünk. Mi ennek az oka?
A tanszergyűjtésünkkel kapcsolatban ez valóban minden évben egy nehézség, hogy amikor kitör a nyári szünet, akkor a legtöbben, pláne valóban, akik érintettek a kérdésben, szeretnék egy kicsit elfelejteni az iskolát és a pihenésre koncentrálni. Azonban nekünk muszáj, hogy már ilyenkor megkérdessük minden évben a Magyar Református Szeretett Szolgálattal a tanszergyűjtésünket, hiszen tulajdonképpen bő egy hónap áll a rendelkezésre, hogy gyűjteni tudjunk, hiszen augusztusnak a második felében, sőt augusztusnak a legnagyobb részében nekünk már arra kell figyelni, hogy össze is legyenek készítve a tanszercsomagok, hogy minden évben pénzbeli adományokat is gyűjtünk, tehát azokból még beszerzéseket el kell indítani, meg kell vásárolni, amik nem gyűltek össze tárgyi adományként, majd ki kell szállítani azért több tucat településre, határon túli településekre is, hogy valóban, mire odaérünk, hogy szeptember ez minden rászoruló gyermekhez megérkezzen és felkészülten tudjanak beülni az iskola padba. Úgyhogy az augusztusnak a második hete az már egy igen megfeszített tempó, ezért szükséges, hogy júliusban, augusztus legelején már amit csak tudunk, az rendelkezésre álljon, hogy ezt az összekészítési háttérmunkálatot tudjuk mi elkezdeni a raktárainkban.
Igen, hát, hogy bele gondolunk, hogy elképzelünk egy gyermeket, aki mondjuk szeptember 1-én, akár mondjuk életében először megy egy iskolába, és mondjuk hiányos a felszerelése anyagi okokból, és mondjuk hiába vigasztaljátok, vagy vigasztalnátok azzal, hogy ígérem, 3 nap múlva lesz iskolatáska, de attól az neki még valószínűleg nagyon kellemetlen lenne. Tehát az időzítés ilyen szempontból mindenképpen fontos.
Ez abszolút így van, és azért a tanszergyűjtés az pont egyike annak a gyűjtésünknek, aminek nagyon fontos, hogy megértsük nem csak a tárgyi dolgait, hanem a lelki oldalát is. Valóban így van, hogy amikor a gyerekek iskolapadba ülnek, vagy nagyon sokan pont az első osztályt, vagy mondjuk a 9-et, a középiskolai tanulmányukat kezdik, akkor ők ott abban a közösségben új belépőként akkor jelennek meg először. És hát mindannyiunknak, ha anyagi nehézségekkel küzdenek, akkor az egy nagyon komoly kihívás lehet a családok számára, és nem mindegy az, hogy egy kisgyermeknek, egy 6-7 éves kisgyermeknek mi lesz az első emlékképe az iskoláról. Az, hogy esetleg kitiszték, csúfolták, vagy csak egyszerűen ő maga úgy érezte, hogy én itt kevesebb vagyok, mert én csak egy reklámtáskával tudtam eljönni, vagy mert nekem nincsen toltartóm, vagy mert papírra jegyzeteltem, a többiek pedig milyen szép táskákkal, szép füzetekkel érkeztek. Ez már az első napon rányomhatja a bélyegét arra, hogy ez az adott kisgyerek hogy fogja érezni magát az iskolában. És ilyenkor, amikor intézményt váltanak a gyerekek is az óvodából az iskolába kerülnek, tegyük azt is hozzá, hogy lehetőségük van egy új intézményben tiszta lappal indulni, hiszen ott még az iskolatársak, az osztálytársak nem ismerik őket. És ha nem látják, hogy bármiben különbözik, mert ugyanolyan szép felszereléssel érkezik, ugyanúgy megvan mindene, mint a többi gyereknek, lehetősége van arra, hogy sokkal könnyebben tudjon kapcsolatokat építeni, sokkal könnyebben beilleszkedjen az osztályközösségbe. Ezért nem mindegy, hogy hogy ül be egy gyerek az iskolapadba. És tényleg ez hatványozottan így van azoknál, akik az adott évfolyamon az első osztályba lépnek, akár általános vagy akár középiskoláról beszélünk. Fontos ez, hogy a gyerekek lelkében mit okoz az iskolakezdés, és ezért is nevezi a tanszegyűjtésünk már hosszú évek óta azt az elnevezést, hogy radírozzuk ki a különbségeket, hiszen ezekkel az iskolatáskákkal és tanszerekkel ezeket a társadalmi és anyagi különbségeket szeretnénk eltüntetni a gyermekek között. És azt is fontos látni, hogy ilyenkor a nyári időszakban gyűjtünk, nyár végén adományozunk, de annak a gyermeknek az adott teljes tanévre szükséges ellátást tudunk biztosítani, hiszen táskát, tornafelszerelést, toltartót elegendő egyszer venni, a füzetek is azért jellemzően egy-egy tanévre elegendőek szoktak lenni, írószerek szintúgy, tehát itt egyszer kell egy támogatást nyújtani, és aztán sok hónapon keresztül ez a bizonyos gyerek azt érezheti, hogy nem különbözök, nem vagyok kevesebb a többiekhez képest, és ez a nagyon fontos lelki része a tanszer támogatásnak.
Na most akkor ezek fényében mondd el, kérlek, hogy akkor mit vártok, mire van szükség, inkább anyagi támogatás is ti szerzitek be, vagy tanszerek, és ha tanszerek, akkor azon belül mire van szükség mindezek fényében?
Tárgyi adományoknak és pénzügyi felajánlásnak egyaránt örülünk. A tárgyi adományokat egészen augusztus 10-ig várjuk országszerte irodáinkban, jelenlétpontjainkon, raktárainkban. A tárgyi adományoknál a legfontosabb szempont, hogy csak olyat adjunk, amit jó szívvel akár a saját gyermekünk hátára is feltennénk. Ezt kifejezetten kérjük az iskolatáskáknál vagy a toltartóknál, hogy amin már nem működik a szívzár, vagy ki van szakadva a táska oldala, azt ha csak lehet, azt ne adományozzuk mi magunk se tovább, hiszen ha a mi gyerekünk azért nem veszi fel, mert már használhatatlan, az egy másik gyermek számára ugyanúgy használhatatlan. És egy ilyen adománnyal nem tudjuk megadni azt a jó leső érzést, hogy büszkén lépjék át az iskola kapuját. Tehát, hogyha valaki használt terméket, használt iskolaszert vagy táskát ajánl fel, akkor ennyi az egyetlen kikötésünk, hogy csak olyat adjunk, ami egyébként jó állapotban van, csak mondjuk a mi gyerekünk tegyük fel, megunta már azt a szint, azt a mintázatot. A táskákon kívül minden egyéb szükséges írószer és tanszer jöhet, általános és középiskolásokat egyaránt támogatunk, tehát füzetekből, a nagyobb vonalazású ugyanúgy szükséges, mint például a spirálfüzet, kockás füzetek, énekfüzetek, szótárfüzetek, minden, ami a toltartóba való színes ceruza, grafit, tollak, radír, hegyező, vagy ha nagyobbakra gondolunk, akkor akár a vonalzó készlet, a körző is szóba jöhet, és egyébként minden olyan egyéb kiegészítő, amire szüksége lehet egy iskolás gyermeknek, lehet itt gondolni akár a rajzlapra, színes lapokra, vagy ecsetre, vízfestékre, amire mondjuk a technika órától szükség lehet. Tárgyi adományként mindezeket örömmel fogadjuk az irodáinkban, és azt fontos elmondani, hogy nem komplett tanszercsomagokat várunk az adományozóktól, tehát nem muszáj egy megtöltött iskolatáskával érkezni hozzánk. Ha valaki néhány terméket behoz, az is bőven elegendő, hiszen itt ennél a gyűjtésünknél talán kifejezetten élhethető az, hogy a sok kicsi sokra megy, és a beérkezett egyes tanszerekből mi aztán meg tudjuk gazdagon tölteni az iskolatáskákat. Ha viszont valaki nem találkozik velünk a nyár folyamán sem irodáinkban, sem majd augusztusban az áruházi gyűjtéseinken, akkor pedig pénzügyi felajánlással nagyon egyszerűen támogatható bárhonnan az adománygyűjtés, tetszőleges összeggel hozzá lehet járulni a tanszergyűjtéshez adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, bankszámlaszámunkon átutalással, vagy akár a 1358-as adományvonal hívásával, így minden hívás 500 forint támogatást jelent, és ebből a beérkező összegből mi augusztusban beszerezzük azokat a hiányzó iskolaszereket, amelyekből kevés gyűlt össze, hiszen az a célunk, hogy augusztus utolsó hetében minél több gyereknek tudunk támogatást nyújtani.
És mi az, amiből egyébként kevés szokott összegyűlni? Minél nagyobb osztályba kell valami, az a feltételezésem, hogy az, abból lehet ez körző, számológép, ilyesmi?
Nagyon helyén való a feltételezés. Valóban, amikor tanszergyűjtésről beszélünk, akkor a legtöbbeknek a kisiskolások szoktak elsőként az eszükbe jutni, úgyhogy a nagyoknak való körzők, számológép, vonalzókészletek, spirálfüzetek, vagy az olyan toltartó iskolatáskák, amik már egy középiskolás nagyfiúnak vagy nagylánynak valóak, ezekből szokott jellemzően a legkevesebb összegyűlni, úgyhogy ezekre külön is felhívjuk a figyelmet, hogy családokat, akiket segítünk, nagyon sokan nagyobb gyerekeket nevelnek, vagy több gyerekes családban lehet, hogy valaki még első osztály kezdve a nővére vagy a bátyja már a középiskola padjait koptatja, úgyhogy a nagyokra is gondolni kell adományozáskor, úgyhogy a túl szívvel helyezem az adományozók figyelmébe. És a termékek közül a legjellemzőbb, hogy az iskolatáska az, amit jellemzően utólag nekünk kell beszerezni, és inkább a tanszerek, kisebb iskolaszerek azok, amik nagyobb számban szoktak összegyűlni, mind az áruházi gyűjtéseken, mind pedig az irodáinkban.
És amiket ti szereztek be, ott van esetleg olyan kapcsolatotok, ahol nektek jobban megéri beszerezni, tehát arra gondolok, hogy nem tudom, egy iskola táskagyártó cég azt mondja, hogy ha tőlem veszi meg az ember ezt a százat, akkor nektek olcsóban adom? Tehát ilyen támogatásotok úgymond van?
Igen, hála Istennek az elmúlt években több nagy vállalattal, valamint írószerkereskedő hálózattal is sikerült kapcsolatot kiépíteni. Őket egyrészt ugye minden évben megkeresjük, és szokták is egy bizonyos számú felajánlással, mint tanszerrel, mint pedig iskolatáska felajánlással támogatni magát a gyűjtést is, és valóban ezt talán nem tudok elárulni, hogy kialakult már egy olyan jó kapcsolat, hogy amikor tudják, hogy a tanszer gyűjtésünk részeként vásárolunk, nem pedig azért, hogy nem tudom, a saját irodaházunkat lássuk el írószerekkel, hanem amikor a tanszergyűjtő akciónkról van szó, akkor valamelyest egy kedvezményesebb áron tudjuk mi magunk nagy tételben beszerezni a termékeket, így ezzel a cégek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több gyerek számára tudjuk segítséget nyújtani.
Kik kapják ezeket? Tehát azok, akikkel már kapcsolatban vagytok, vagy beléphetnek-e újak a látókörötökbe, és bár egyszer egy kérdést kell csak föltenni, vagy lehet, de itt kiegészíteném azzal, hogy mennyire van ennek lokalitása, határon túl tudtok-e vinni, szeretnétek-e vinni?
Nyugodtan jöhetett a két kérdés egyben, hiszen szorosan összefonódik a kettő. Egyrészt az fontos elmondani, hogy mindenképp új kérelmezők is beléphetnek a rendszerbe. Természetesen azért országszerte, sőt mondhatom Kárpát-medence szerte, több ezer családdal kapcsolatban vagyunk, így már egy bizonyos számú gyerekre van rálátásunk, tudjuk azokat például, akik most fognak majd első osztályt kezdeni, és olyan családok, akiket régóta támogatunk, tehát rájuk alapvetően is gondolunk, hogy szükségük lesz a segítségre, és jelezték is már számunkra, de természetesen ez nem egy zárt kör, tehát hogyha bárki segítségre szorul, egészen nyugodtan beadhat adománykérelmet még most ezekben a hetekben, vagy akár személyesen az irodáinkban, kollégáinknál, vagy pedig a honlapunkon keresztül van egy online felület is, egy online adatlap, ha azt valaki kitölti és e-mailben eljutatja hozzánk, az is tökéletes és az is megfelel teljes értékű adománykérelemnek, és így akkor a rászorultság elve mentén rangsoroljuk a családokat. Tehát mindenképp lehet még így kérelmezőként is érkezni a rendszerbe. Fogunk egyébként támogatni nehéz helyzetben élő családokat, több gyermekes családokat, egyszülős családokat, valamint felzárkózó településeken élőket, hazánkban tartózkodó menekült családoknak a gyermekeit, akik itthon Magyarországon kezdik a tanévet, és természetesen határon túli területekre mindenképp akarunk nyújtani támogatást. Most elsőként azt tűztük ki magunk elé, hogy Kárpátaljára, az erdélyi partjúni területekre, valamint Délvidékre is szeretnénk majd nyújtani kancer támogatást. Ugye ilyenkor a pontos számot azt még azért nem tudjuk megmondani, mert maga a szám az attól függ, hogy fog zajlani a kancergyűjtésünknek az sikere, az eredményessége. És ez most idén talán mondhatom, hogy egy nekünk legalábbis házon belül kicsit egy új szempont, egy szerettünk volna váltani. Az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy előre meghatároztunk egy célszámot, például mondjuk az elmúlt évben az 1500-at, és ehhez kötöttük magunkat, hogy ennyi családot, ennyi gyereket mindenkit fogunk támogatni, és ami beérkezett adomány, azt kellett elosztani 1500 felé. Így sajnos a legutolsó hetekben voltak olyan családok, akiknek például már csak valamennyi füzetet és írószert tudtunk biztosítani, de mi magunk is éreztük, hogy ezzel még nincs nekik megoldva a teljes tanévkezdésük, és ezért most idén szeretnénk egy kicsit visszább lépni, és kicsit más szemmel nekifutni a nyári tanszergyűjtésnek, és most abszolút az vezérel minket, hogy akit segítünk, az valóban egy olyan teljes értékű tanszercsomaggal tudjuk segíteni, hogy mondhatni, hogy a szeptemberre a családnak már semmi egyebet ne kelljen megvásárolni, és ezért nem szeretnénk most itt még az elinduláskor nagy számokkal dobálózni, mert most nem az a célunk, hogy minél nagyobb számot mondjunk, hanem az, hogy akiket segítünk, ha az mondjuk csak 1000 gyerek lesz, akkor idén csak 1000 gyerek, de őket viszont úgy tudjuk segíteni, hogy valóban jókedvel, boldogan, önbizalommal felvértetve tudják szeptemberben elkezdeni a tanulmányaikat.
Van-e olyan történeted, ami elmesélhető korábbi évekről, mondjuk az önbizalommal lelkesen kezdő leendő iskolásokról, vagy azóta már iskolásokról, tehát ahova vittetek adományt, vagy jött visszajelzés, ha te ott voltál, ha nem voltál, ott is elmesélhető egy ilyen történet?
Igazából több történet is lenne az elmúlt években, több adomány átadáson részt vettem, akár családok otthonában, akár pedig csoportos adományosztásokon, tehát maga az, hogy látni a gyerekeket, hogy milyen lelkesedéssel bontják ki táskákat és a szomagokat, és milyen örömmel válogatják az iskolatársák között, hogy pont az a foti csapatnak a klubjele legyen rajta, amilyet ők rajonganak, az alapból egy nagyon boldog pillanat, amikor látjuk a gyerekek arcán ezt a lelkesedést. Viszont nekem egy olyan történet, ami leginkább megindított, ahol ugyan közvetlenül én magam nem voltam ott, viszont a kollégám elmesélte, hogy az egyik iskolába vitt több, mint 30 megtöltött, gazdagon megtöltött iskolatáskát, és egy első osztályos kisfiú nagyon meghatódva vette át ezt az adományt, nagyon meglepődött, hogy számára vadidegenek, ismeretlenek miért is hoztak egy szép táskát és benne minden tanszert, és megüzente a tanítónénivel a szeretett szolgálatunknak, hogy hát egyrészt ő ezt alig akarja elvinni, de hogy ő megígéri cserébe azt, hogy jól fog tanulni, ő ennyivel tudja megköszönni, hogy megígéri, hogy akkor jegyzetelni is fog, tanulni is fog, és jól fog teljesíteni. És eszméletlenül jó érzés volt hallani, amikor ezt a tanítónő is észben tartotta, és a kollégánknak évvégén visszajelzett, hogy ez a kisfiú kitűnő eredménnyel zárta a tanévet. És ez például nekünk egy nagyon-nagyon megható pillanat volt, hogy a tanszertámogatás adott a gyereknek akkora lelkesedést, akkora lendületet, hogy a fejébe vette, hogy ő akkor azzal meghálálni ezt az ajándékot, hogy tanulni fog, és tartotta is magát ehhez egész tanévben. És hát szeretnénk, hogyha minél több gyerek életében mondjuk akár ezt a lendületet, ezt tudná biztosítani ez a támogatás, hiszen aztán az oktatás az nekik lehet egy olyan kiugrási lehetőség az életükben, ami akár egy jobb helyre, egy jobb anyagi helyzetbe is el tudja őket juttatni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dobis Rucski Zsófiát, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Inkább passzolnám is ezt a zsúfolt villamost, láthatatlanságba burkolózom újra most. Hát, ha ismerősök préselődnek rajta fenn, jobb lesz várni, ő majd csenget, én meg engedem. Át a hídon túlra szikrát szórva úgy szörög, mintha rángatnák a benne lévő ördögök. Ők csak rossz barátok, elfelejtett kocsma nép, én már másfelé, de összetart a csorda még, de már
kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073.